rendkívül érdekes és fontos könyv van előttem, az a címe, hogy Az én molekulám, és szerzője Sándor Judit, a Közép-Európai Egyetem oktatója, jogász, alcíme az, hogy bioetika és emberi jogok a 21. század elején. A cím azonban ennél sokkal szubjektívebbnek tűnik. Miért Az én molekulám, Judit? Kinek a molekulájáról van szó, és miért fontos a molekula?
Köszönöm szépen én is ennek a beszélgetésnek a lehetőségét. A könyv címében én tulajdonképpen nem is az énre helyezném a hangsúlyt, hanem inkább a molekulám szóra, és arra kívántam utalni, hogy a emberi jogokkal, bioetikával foglalkozom nagyon régóta már, és azt hiszem, hogy megszoktuk azt, hogy az emberre, a beteg személyre, a haldoklóra vonatkoztatjuk a bioetikai normákat, és sokkal nagyobb nehézségekkel szembesülünk, amikor őssejtekkel, ivarsejtekkel, genetikai anyagokkal dolgozunk, és érezzük, hogy ez is kötődik az emberhez. Tehát ha úgy tetszik, az ember egy molekuláris szinten, de vajon ilyen molekuláris szintről nézve az ember, milyen etikai és jogi kérdések adódnak. Nyilvánvalóan nem teljesen ugyanaz a kérdés, mint amikor mondjuk egy beteg embert vizsgál meg az orvos, akkor ugye gondolni kell a intimitására, személyiségére, emberi méltóságára, magánéletére, az, hogy ne okozzunk fájdalmat, hogy biztonságos legyen a kezelés. Tehát vannak kialakult etikai normák. De vajon milyen etikai, jogi normák kristályosodtak ki? Hát főképpen ugye ez a 21. század elejére tehető, amikor a Humán Genom Program befejeződött, hogy elkezdtünk arra gondolkodni, hogy vajon engem milyen jogok illetnek meg akkor, amikor genetikai mintát szolgáltatok mondjuk egy biobankba, vagy hogyha meddőségi ellátást veszek igénybe, és az ivarsejteket testen kívül hozzák össze azért, hogy valakinek úgynevezett lombik bébije lehessen, akkor vajon milyen jogok, mi történik a közben, valaki megváltoztatja a véleményét, miről beszélünk a folyékony nitrogénben lévő embrióról. Tehát rengeteg olyan kérdés van, amire nem volt egyértelmű válasz, nehezen kristályosodnak ki ezek a normák, tehát én egy picit az alcím, hogy erre utal, hogy bioetika és emberi jogok a 21. század elején, amikor már nem csak a teljes emberi testről, személyiségről gondolkodunk, hanem adott esetben az emberhez szorosan kapcsolódó, nyilván az ő információit, genetikai anyagait hordozó ivarsejtekre, sejtekre is, vagy például ugye az utolsó fejezetben én már regenerációs orvostudomány eszközeiről is írok valamelyest, tehát az ősejt kutatásokról, ami megint egy nagyon érdekes terület, amikor az ember gyakorlatilag saját sejtjeiből újra programozva próbál egy újfajta gyógymódot létrehozni, amit nyilván megint átéri az orvostudomány addigi gondolkodásmódját, szabályait.
Nagyon radikálisan fogalmazom, hogyha azt mondom, hogy ez a fajta megközelítés, ez a molekuláris megközelítés, ez átalakítja azt, amit a jogalanyról gondolunk, hogy ki is a jogalany.
Abszolút, tehát ez is benne van, teljes mértékben elbizonytalanodunk akkor, különösen amikor ilyen többszereplős eljárásokról van szó, tehát amikor elválik egymástól mondjuk a donor, az anya, a kihordó anya személye, most konkrétan a reprodukciós eljárások különböző fajtáira gondoltam, de felvetődhet ez akkor is, amikor valaki mondjuk úgynevezett géndonorként, ez is egy érdekes kifejezés, mondjuk az ACE-t Genome Project-tel kapcsolatban valaki úgy dönt, hogy részt vesz egy olyan kutatásba, adományozva ehhez a vérmintáit és az egészségügyi adatait, vajon ilyen esetben milyen jogok illetik meg, visszavonulhat-e. Tehát van egy olyan új komponens az identitásunkban, amit mondhatunk úgy is, hogy egy ilyen biotársadalmi identitásunk, amiben a biológiai aspektusok is szerepet kapnak, és nem csupán azt, amit a jog hagyományos szemlélete alapján gondoltunk, tehát akkor, amikor valaki képes arra egyéni autonóm döntései alapján, hogy kifejezze az akaratát, hanem itt sokkal nehezebb ezt az akaratot kifejezni, illetve sokszor el is válik egymástól a személyiség és ezek a biológiai minták, hiszen akkor is folytathatnak kutatást valakinek a genetikai mintáin, amikor esetleg ő már évek óta nem is járt abban a laborban, vagy abban az egészségügyi intézményben, és lehet, hogy egy nagyon fontos információt a korábban ott hagyott genetikai mintáin éppen akkor keletkeztetnek, akkor végeznek olyan vizsgálatot, ami számára egyébként akár nagyon fontos is lett. Tehát időben is, térben is elválik, tehát az emberi testről való gondolkodásunk is más, és nem biztos, hogy egy időben történik valakinek a gyógykezelése, a vizsgálata, és az ezzel kapcsolatos információknak a keletkezése. Van egy időbeli eltolódás, örülhetünk is ennek tulajdonképpen, mert hát rengeteg fájdalomtól, bosszúságtól, kényelmetlenségtől kiméri meg azt az embert, nem is kell ott lenni, ott hagyja a mintáit, és most már nagyon komoly, igen, előremutató vizsgálatokat tudnak ezeken végezni. Ugyanakkor persze a kontroll is kicsúszik az ember kezéből akaratlanul, hiszen hogyan tudja eldönteni azt, hogy kihez kerülhet ez az információ, esetleg vissza lehet-e ezzel élni. Nagyon sok olyan kérdés is van, hogyha létrejönnek ezek a fejlett, vajon ki az, aki ebből részesülhet, nem osztja meg az embereket olyan szempontból, hogy a tehetősebbek azok nagyon fejlett új 21. századi egészségügyi ellátásokhoz jutnak. Ez is egy fontos etikai kérdés egyébként. Még mások, akik esetleg egyébként szolgáltattak is genetikai mintát és részt vettek a kutatásban, ennek az előnyeiből nem részesülnek. Tehát egy másfajta igazságosság is van. Szinte az etika összes kérdését felveti ez a fajta molekuláris szemlélet, hogy ne idegenedjünk el, hogy továbbra is tiszteljük a személyiséget, hogy tudjunk az adatainkkal rendelkezni, hogy valamennyire a magánéletünket tiszteletbe tartsák, az emberi méltóságunkat, és ugyanakkor egy igazságos egészségügyi ellátórendszer jöjjön létre, amennyi lehet, még akkor is, hogyha ezek közül az ellátások közül némelyik egészen elképesztően drága eljárás.
Most egy olyan országban beszélgetünk mindezekről, ahol hol nagyobb nyilvánosságot kapva, hol fű alatt már nagyon sokféle bioetikai botrány volt. Petesejt, adásvétel, őssejt, adományozás, nem adományozás, a különböző szervadományozások terén folyamatosak. Tehát, hogy nagyon közel van ez a probléma. Mégis, amikor azt mondtam, hogy hát ez bioetikai kérdés, sokan rám csodálkoztak, hogy mi az a bioetika, meg hogy nem veszélyes-e biológiai kérdéseket etikai szinten kezelni, hogy ez nem valami rejtett fajelmélet, vagy ilyen félelmekkel találkozom, tehát annak ellenére, hogy ez ennyire közel van, ennyire nem érted, hogy mi ez.
Valóban egyébként nem csak Romániában, máshogy is azt hiszem, hogy el kell magyarázni ezt a kifejezést. Annak ellenére, hogy már körülbelül a 70-es évektől használjuk ezt a kifejezést, és éppenségben nem is jogász és nem is filozófus találta ki, hanem biokémikus döntően Van Potter, Eszenlaer, holland professzor volt az, aki hát úgy tudjuk, hogy először használta ezt a kifejezést, és ő is egy ilyen nagyon széles értelemben gondolta, ami még a biológián túlmenőek, tehát még akár a környezetvédelem szabályai is ide tartoznak, és ő érezte annak a szükségét, hogy az élővilág, a biológia, a környezetvédelemnek olyan komoly etikai kérdései vannak, sőt az etikán túlmenő azt kell mondani, hogy interdisziplináris megközelítést igénylő etikai kérdései, amivel foglalkozni kell. Viszont valószínűleg a zavart az is okozhatja, hogy van egy sokkal régebben ismert kifejezés, ami azt gondolom, hogy minden nyelvben Hippokratész óta ismert kifejezés, ez az orvosi etika, vagy orvos etika kifejezése, ami egy tradicionálisabb etika, ugye hagyományosan egy paternalisztikus szemlélet, egy orvos-beteg kapcsolatra koncentrált, tehát szűkebb a tematikus területe ennek a disziplinának, és ezt minden orvosi egyetemen tanították, vagy tanítják, mind a mai napig, és illetve hát az egyik részét, az orvosetikát és a bioetikát most már együtt tanítják. Az egyik az orvos-beteg kapcsolatra koncentrál, ez a hagyományos, ami egyébként az orvosi egyetemek végén egy olyan esküt tesznek rá az orvostan hallgatók, amelyek nagyon bizonyos elemei a szövegnek, tulajdonképpen ókori eredetűek, és a hippokráteszi esküre vezethető vissza néhány elem. Így például az, hogy megpróbál nem ártani a betegének, tehát ez a ne árts elve, ez is egy nagyon-nagyon ősi etikai elv, és ezt mindváig természetesen tiszteljük, de vannak olyan elvek, amelyek nem szerepelnek benne, és ma már egy etikai gondolkodásnak része kell lenni, például az, hogy a páciens autonómiát tiszteljük, hogy tájékoztatjuk a páciest. Tehát talán az lehet a bioetikával szembeni talán értetlenség oka, hogy részint átfedő egy korábbi hagyományos disziplinával, ami csupán az orvos-beteg kapcsolat hagyományos elemeivel foglalkozott, és az orvosi nézőpontból, tehát elsősorban az orvos kötelezettségeit határozta meg, hogy titokban kell tartani például a beteg személyes körülményeit, adatait, a hivatás erkölcsnek a szabályait tartalmazta, azt, hogy tisztelni kell a mesterét az embernek, akitől a tudást kapta. És ezek mind nagyon-nagyon fontosak az orvosi gondolkodásban mind a mai napig, viszont a 70-es évektől kezdve több helye a világban rájöttek arra, hogy ez a témakör, ez sokkal szélesebb ma már, hiszen például egy egészségügyi intézményben vagy a beteggel kapcsolatban is biológusok is dolgoznak, nem csak orvosok, sejtekkel is foglalkoznak, és nem csak az emberrel. Nagyon-nagyon bonyolult interdisziplinás kérdések merülnek fel, néha kell molekuláris biológus, genetikus, embriológus, nőgyógyász, szülész, például mondjuk egy lombik bébi központban, vagy egy IVF centrumban nagyon-nagyon sok foglalkozású ember működik együtt, és ezt abszolút nem lehet ma már azt mondani, hogy majd az orvos eldönti, hogy vajon mi lenne jó a betegének, hiszen annyiféleképpen látjuk azt, hogy mi boldogít bennünket, a személyes sorsunkat élnál, hogy van, aki elfogadja ezeket a meddőségellátásokat, és van, aki pedig azt mondja, hogy ő neki ezek nem kellenek, inkább ő örökbe fogadna, számára ez nem reális alternatíva, és van, aki pedig erre nagyon sok pénzt szánt, tehát nem is működnének ezek a tradicionális elvek. Tehát a bioetika jóval szélesebb, multidisziplinális gondolkodást feltételez, és ami nagyon fontos még, tehát azokkal a szemben a kételyek itt elhangzott, hogy sokan azt gondolják, hogy hogyan nyomulhat be a élettudományok a biológia területére egy társadalomtudomány. Hát azért azt el kell mondani, hogy nem képezi részét a természettudományos képzésnek, vagy csak nagyon csekély mértékben annak az átgondolása, hogy mondjuk mi az, hogy igazságosság egy társadalom, hogy kell elosztani ellátásokat, tehát ezek sokkal szélesebb, egy ilyen konzultatív módon kéne meghozni ezeket a döntéseket. Ezek olyan fontosak ma már, hogy Franciaországban például egész évben most a bioetika területén konzultációkat szerveznek, és az egyik törvényüknek a címében is benne van az, hogy bioetika, és megpróbálják minél szélesebb részét bevonni a társadalomnak abba a vitába, hogy lehetőleg a törvény átgondolása során, frissítése során minél többeket bevonjanak ebbe a vitába, és minél jobb szövegváltozat szülessen. Tehát ezt ma már nem lehet kisajátítani egyetlen disziplina képviselőinek sem, nem lehet azt mondani, hogy egy szülésznő ezt tudja a legjobban, hogy milyen bioetikai elvek mentén kell mondjuk a meddőségi ellátásokat tervezni, vagy nem biztos, hogy egy molekuláris genetikus az pontosan tudja, hogy a genetikai adatokat milyen módon kell védeni. Azt szoktam mondani, hogy nyilvánvalóan a másik oldal sem lehet ebben egyedül a tudásnak a letéteményese, hogyha nem beszél természettudósokkal. Tehát ez egy közös gondolkodást feltételez. Egymással kell, hogy párbeszédet folytassanak társadalomtudományművelői és természettudományművelői, és természetesen a társadalommal is. Egyébként talán akkor előzhetők meg valamelyest ezek a botrányos esetek, amely a kérdésben is elhangzott. Nem csak Romániában, nagyon sok más országban úgy tűnik különböző okokból, hogy ez a terület talán éppen azért, mert kevésbé transzparens, kevésbé ismert az emberek számára, egy új technológiátnál még bizonytalan a jog is, hogy mi az, amit itt szabályozni kell, mi az, ami elfogadható, legitim eljárás, és mi az, ami nem, és nagyon sokszor előfordul ennek a határterületein, hogy az illegalitásba csúszik át, illetve nagyon komoly anyagi előnyszerzés miatt, vagy ennek a lehetősége miatt olyan eljárásokat is folytatnak, amik nem lehetségesek. Egyébként Európa viszonylag szerencsés ezen a területen, hiszen van egy olyan egyezménye, az óvédői egyezmény, ami hát egy elég széles értelmű, igaz, hogy általánosságban, de mégiscsak lefekteti azokat a bioetikai normákat, amin ezen az új területen, tehát főképp a genetika és a reprodukció területére érvényesek. És az egyik nagyon fontos elv, ami elvileg kizárná ezeket a haszonszerzés miatt illegálisan megszerzett ivarsejteket, szerveket, szöveteket, ez a haszonszerzés tilalma, ami a 21-es cikkben szerepel, és minden országban igyekeztek ezt beépíteni jogalkotásba. Lehetséges, hogy talán a szervek esetében a legismertebb ez az etikai elv, és talán kevésbé ismert, hogy ez vonatkozik a mondjuk az ivarsejtek esetére is. Mégis időről időre, talán azért, mert a közvélemény számára ez nehezebben hozzáférhető terület, ha úgy tetszik, jobban titkosítható, hiszen nagyon komoly szakmai ismereteket, kapcsolatokat feltételez, tehát nagyon sokszor előfordul, hogy ezen a területen nem megengedhető cselekmények zajlanak, vagy akár komoly nemzetközi botrányok. De nem csak Romániában, például az őssejt botrány kapcsán Dél-Korea esete talán a legelhíresültebb, ahol egyrészt az ivarsejtek megszerzésével is volt probléma, hiszen saját asszisztenseit toborozta embrionális őssejt kutatáshoz Huang. De a másik probléma, ami miatt talán az egész ügy egy nagyon furcsa fordulatot vett, az az, amikor kiderült, hogy hamis eredményeket publikáltak egy amúgy nagyon komoly tudományos labban, a Science-ben, több társszerzővel együtt, és hát kiderült, hogy bizony nem végezték el azokat a kutatásokat, amiről ígéretesen beszámoltak ebben a cikkben, és hát akkor lavinaszerű változások indultak meg, ott kellett hagyni a pozícióját, visszavonták a társszerzők a nevüket, vissza kellett vonni a publikációt. Tehát ez a terület egy nagyon forrongásban lévő terület valóban.
Ez azért történhetett meg, bocsánat, mert annyira nehezen ellenőrizhető?
Szerintem igen, ez az egyik szempont, tehát itt ez a transzparencia hiánya. A másik pedig, ez lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, én azt hiszem, hogy minden országban és minden kutatóban valahol ott van a tudományos büszkeség, és a hajtja őket, hogy én akarok lenni az első, aki ezt végrehajtja. Tehát van egy olyan versengés, ami nem biztos, hogy összeegyeztethető az etikai elvekkel. Az nagyon jó, hogyha a tudomány fejlődik, és új eljárások, hatékonyabb eljárások lesznek, viszont hogyha ezt minden áron, mindenen keresztül időben felgyorsítva akarják véghez vinni, akkor történnek olyan dolgok, hogy bizony nem felelnek meg az etikai elveknek, például a Hang esetében olyan etikai bizottság hagyta jóvá az ő kutatásait, amiben az ő ügyvédje ült, tehát formailag sem felelt meg a petesejteknek, a megszerzésének a módja sem felelt meg az etikai elveknek, és mégis talán azért hunytak szemet e felett hosszú ideig, mert ugye abban reménykedtek, hogy talán Dél-Korea lesz az első, aki ezt megvalósítja. Egyébként a tudományos büszkeség majdnem itt a régióban és közép-kelet-európában is előfordul, hogy megrészegülünk attól, hogy esetleg először a nem tudom, román vagy magyar kutatók fognak valamit létrehozni, és ilyenkor nagyon nehéz megállt parancsolni, és azt mondani, és lehűteni a kedélyeket, hogy azért meg kell nézni, hogy az etikai szempontból is rendben van. Nagyon sokan kerékkötőnek látják az etikát, holott én azt látom, hogy hosszú távon, hogyha ezekre az elvekre odafigyeltek, akkor éppenséggel sokkal biztonságosabb a kutatás, sokkal inkább garantált, hogy létrejön egy tudományos eredmény, az tényleg annak a kutatónak a javára válik, és tényleg ellenőrizhető módon történik. És én tudom, hogy a szabadalmak területén is borzasztó nagy a verseny, de sokkal jobb ezt etikus módon megtenni, mert hiszen akkor valószínűleg az eredmények is elfogadottá, legálissá válnak, és hamarabb kerül be a betegellátáshoz, és az az eljárás, ami tényleg arra érdemes, hogy bevezessék ezt az emberen való gyógyítás területére az új eljárások körébe.
Rengeteg kérdés merül fel, és biztos, hogy sokakban fogalmazódik meg az, hogy akár szakmai, akár nem, orvosi egyetem működik a térségünkben, városunkban, tehát sok szakmabeli hallgat, akár civil, ezt a bioetikai probléma halmazt áttekinteni nagyon nehéz. Számukra sokat segíthet Sándor Judit az Én molekulám című kötete, amit a Lármátán a kiadó adott ki, és nemrég jelent meg 2016-ban. de hát remélem, hogy azért ide jut, vagy itt van már, és felkeltjük rá a figyelmet. Elolvasok néhány címet, csak azért, hogy a hallgatóink tényleg a könyvhöz kapjanak és bele lapozzanak. Az emberi méltóság tisztelete a bioetikában és az orvosbiológiai jogban. Orvosi kísérletek és kutatások alapjogi követelményei. Az emberi szövetek kutatási célú gyűjtésének jogi aspektusai. Az emberi test jogi státusa, a holttestek jogi státusa. És ez, ami Erdélyben különösen visszhangzik, egy-egy népcsoporton végzett genetikai kutatás. Na hát ilyen fejezetekkel lehet találkozni ebben az Én molekulám című könyvben, és nagyon jó összefoglalót lehet kapni. Egy kérdésre összpontosítsunk még. Ki mi adhat védelmet ebben az átalakuló alapjogi helyzetben? Milyen szinten várható az, hogy itt legyen egyfajta jogérvényesítés?
Én azt javasolnám mindenkinek, akinek kérdése van, mert a bioetikai kérdések először a kutatók oldaláról kell, hogy felvetődjenek, hiszen ők látják a kutatások során, hogy mi az a kételj, ami megfogalmazódik bennük, és sokszor ezt elnyomják, ezeket a kételyeket. És szerintem akkor van baj, hogyha ők elnyomják ezeket a kételyeket, ahelyett, hogy elmondanák, hogy itt van egy új lehetőség, csak azt nem tudjuk, hogy vajon ehhez mit szól a társadalom. Most például a legújabb génszerkesztést úgy tűnik, hogy már nagyon a kapujában vagyunk. De rengeteg etikai kérdés merül fel benne, de kik azok, akik ezt egy először meg tudják fogalmazni, ha nem is biztos, hogy nekik kell megadni a választ rá, de ők látják, tehát a kérdések szintjén a kutatók, és nekik ezt meg kell fogalmazniuk ahhoz, hogy időben szülessék ebből egy jó válasz. És a másik, ami nagyon fontosnak tartok, hogy nem kell senkit se csalhatatlannak hinni, és ez így van egyébként a jogi normák esetében is, hogy lehet, hogy megfogalmazunk mondjuk egy jogi normát 2018-ban, és igyekeztünk a legalaposabban eljárni, mindenkit megkérdezni, de kiderül 2021-ben, hogy annyi minden új eljárás született addig, hogy át kell gondolni, és szerintem ilyenkor nem kell félni, hogy megvizsgáljuk ismét. Franciaországban említettem már a példát, rendszeresen visszatérnek az ilyen normákra, ismét egy konzultációt tartanak, megkérdeznek tudósok, hogy azóta ezen a adott területen milyen új kérdések vetődtek fel, megkérdezik a társadalmat. Egyébként az emberek hálásak azért, hogyha be vannak vonva, és a bevonásnak van még egy másik pozitív hozadéka, hogy azt, akit bevontak, tájékoztattak, az nagyobb eséllyel fog igényt is érvényesíteni. Ha nem is tudja, hogy milyen jogai vannak, és teljesen homályban tapogatózik, az sokkal nehezebb. És én abban is hiszek, hogyha az emberek ezeket követik, most lehet, hogy szubjektív vagyok, de ezek nagyon-nagyon izgalmas és érdekes kérdések, tehát csak akár kettelésből is érdemes ezeket követni. De ha követi az ember, megvan annak az esélye, hogyha ilyesmivel szembesül ő vagy családtagja, akkor nem kell neki a nulláról kezdeni azt a, és pláne kétségbe esett helyzetben az ember sokkal nehezebben dolgozza fel az információkat, hanem már van egy alapja, van egy adott tudása. Érdemes egyébként bizonyos részeit ennek a gondolkodásnak akár az oktatásba is beépíteni. Állandó vita van arról, hogy akár az orvosképzésben, de nem csak az orvosképzésben, hanem akár az általános biológiai képzésben, vagy akár a gimnáziumi biológiai oktatásban már érdemes érzékenyíteni az embereket arról, elgondolkodtatni, hogy ez mit jelent számunkra. Tehát nem csak a nyers biológiai kutatásokkal megismertetni őket, hanem azon is gondolkodni, hogy és ez milyen hatással van az életünkre.
Na hát remélem, hogy sokaknak sikerült felkelteni az érdeklődését, sokakat sikerült érzékenyíteni, és sokan veszik a kezükbe az Én molekulám című kötetet. Ennek szerzője Sándor Judit, vele beszélgettünk az elmúlt 20 percben, a könyvet a Lármátám kiadó adta ki. Judit, folytassuk részletekbe menően hamarosan itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain, várjuk vissza.
Köszönöm szépen, és mindenkit szeretettel üdvözlök.